Ez a New Tech Talk, üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok.
Bár az Iszkár magyar leányvállalata forgalom szempontjából kis szereplő, egyedi termelő egysége révén kiemelkedő pozíciót tölt be a globális cégben. A hazai gyár speciális szerszámokat és lapkákat gyárt egyedi igények mentén, így járulva hozzá a nemzetközi sikerhez is. Kertai Krisztián kereskedelmi igazgató a New Tech Talk aktuális epizódjában mutatja be az Iszkár Hungary Kft. Nemzetközi kapcsolatrendszerének és a globális információ áramlásban való részvételének előnyeit.
Kérlek, hogy helyezd el az Iszkár Hungary Kft-t a globális vállalaton belül. Milyen szerepetek van a nagy egészben, hogyan vesztek részt a globális folyamatokban?
Hát az Iszkár Hungary Kft, vagy a magyar Iszkár, az a teljes Iszkár, vagy az RMC cégcsoportot tekintve a rának picike. Tehát, hogyha úgy nézzük, a magyar piacnak a mérete, az a világpiac méretéhez képest elenyésző. Tehát forgalmi szempontból nézve, a magyar Iszkár jelentősége a teljes Iszkárnál, vagy az RMC cégcsoportnál elég alacsony. Viszont abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy termelőegységünk, egy kis gyárunk, vagy üzemünk, ahol egyedi igényekre gyártunk speciális szerszámokat, lapkákat, stb. És ez valamilyen szintén egyedivé teszi a magyar Iszkárt, akár a magyar piacon, akár az európai piacon, akár a világpiacon, mert az ilyen kisebb, speciális gyártásra alkalmas termelőüzemekből az egyik nálunk van, és ebből nincs olyan nagyon sok az Iszkárnál. Mi legfőképp magyar piacra szállítunk, de azért a termelésünknek a jó 30-35% az külföldre megy, tehát hogy ilyen szempontból jelentőségteljes, sürgős igényekre, akár a központból, izraeli központból, akár Európa más részéről hozzánk fordulnak. Tehát ilyen szempontból tudjuk támogatni a úgymond a globális vállalatot, vagy egy külföldi Iszkár cégnek a sikerét.
És hogyan kovácsolható előny számotokra a nemzetközi jelenlétből? Tehát, hogy itthon milyen haszna van annak, hogy egy ilyen globális vállalat részeként működtök?
Említettem az előbb, hogy mennyire picike a magyar piac. Így a tapasztalat, ami ezen a pici piacon megszerezhető, aztán összemérhető azzal a tapasztalattal, amit egy globális piacon vagy a világpiacon különböző problémákkal, megoldásokkal találkozik az ember. Az Iszkárnál az a belső kommunikáció az elég jól megoldott, tehát mi, hogyha egy teljesen új problémával találkozunk, egy új alapanyagnak a megmunkálásával, egy új feladattal, egy új alkatrésszel, akkor ahhoz olyan információkhoz mi hozzáférünk, hogy ez bárhol a világon már megoldott-e az Iszkár valahogy, és az abból nyert tapasztalatokat, megoldási lehetőségeket, ezeket itt is tudjuk használni. Tehát az, hogy mi egy ilyen nemzetközi vállalatnak a része vagyunk, ez nekünk nagyon sok plusz információt ad rendelkezésünkre, de rengeteg olyan eszközt, lehetőséget tudunk kihasználni, amit egy önerőből nagyon nehéz lenne ezekhez hozzájutni, vagy ezt elérni.
Úgy tudom viszont, de majd kijavítasz, ha esetleg tévednék, hogy a kutatás fejlesztésre a bevétel jelentős hányadát fordítjátok. Mekkora arányról van szó, és mi indokolja ezt? Összehasonlítva a globális vállalattal, mennyire nagy arányú ez a magyar Iszkárnál?
Ez nem magyar Iszkár specifikus, ez az Iszkárnál globálisan nagyon nagy arányú. Tehát, hogy a teljes Iszkár a árbevételének, tehát nem a nyereségének, hanem a teljes árbevételének 5-6%-át forgatja vissza kutatás fejlesztésre. Ez jelenti új termékek fejlesztését, kidolgozását, illetve jelenti a saját termelésünk, a saját gyártásunknak a fejlesztését, a gépek modernizálását, a folyamatainknak a javítását, stb. És ez az 5-6%-os arány a teljes árbevételből, az azért ez egy borzasztó magas érték. Tehát ez én amennyire hallottam, vagy amennyire találkoztam vele, az minimum kétszerese, de inkább ilyen 3-4-5-szöröse annak, amit normál módon általában egy vállalat ilyen kutatásfejlesztésre fordítani szokott. Tehát ez az arány, és az, hogy nálunk pontosan ez az arány, tehát egy speciális szerszámgyártásnál ott nehéz ezt az arányt meghatározni. Tehát, hogyha én csak a mi termelésünket nézzük, ott gyakorlatilag majdnem minden speciális szerszám egyfajta kutatásfejlesztésnek az eredménye, mert az adott igényekre kell megtervezni, kidolgozni, a hozzávaló technológiát kidolgozni, tehát ez mind-mind fejlesztés és mondhatni kutatás, tehát ez akár azt is jelentheti, hogy az üzem teljes termelése, itt a gyártás teljes termelése, vagy annak nagyon-nagyon jelentős aránya az kutatás-fejlesztés eredménye.
És milyen kutatásfejlesztési programok futottak az elmúlt egy-két évben, vagy több évben, amire különösen büszkék vagytok? Megtennétek, kiemelsz pár példát?
Az egy-két év az szerintem aránylag szűk idő, meg ráadásul, hogy egy kicsit most messzerre nyúlunk, akkor itt a COVID egy kicsit felborította a normál menetet. Globálisan az ISCAR-nál ezek a fejlesztési programok ezek úgy néznek ki, hogy vannak célirányos fejlesztések, ami valamilyen projekthez kapcsolódik, de ezek általában egy cégre vagy egy adott feladatra szűkülnek. De a normál fejlesztések azok ilyen 4-5 éves ciklusokban szoktak egy-egy kampánnyal a piacra kerülni. Ez az, ami most is történik, ez a Logic Week, ami az új kampánya az ISCAR-nak, ez több felületen megjelenik. Ezek a globális fejlesztések, amiket központilag csinál az ISCAR, akár valakinek az indítatására, akár saját elgondolásra. És emellett vannak azért olyan saját fejlesztéseink, akár a saját termelésünknek az optimalizálása, stabilabbá tegyük a folyamatokat, a minőségi fejlesztéseket csináljuk itt az üzemünkben, ami egy folyamatos fejlesztés. Ezek a fejlesztési programok futnak egymással párhuzamosan. A globális fejlesztésekben, ha egészen visszanyúlunk, talán az ISCAR-nak az egyik legsikeresebb terméke, ez a cserélhető fejű fúró, a Sumo Cam márka névre hallgat, ami iszonyatosan sokat növekedett az elmúlt évek folyamán, és folyamatosan új geometriákat hoz ki az ISCAR ebben. Ez egy nagyon sikeres termék család, és szerintem a piacon a gyakorlatilag a legjobb, mert minden feladatra tudunk olyan geometriát találni, ami a legideálisabb az adott forratmegmunkálásra. De a mostani Logic Week termékcsaládból, amik kijöttek, amit talán kiemelnék, ez a kisebb méretű furatbeszúró lapka, ami szerintem hamarosan elérhetővé válik, elég speciális adódi rögzítéssel. Vagy az esztergálás területén lesznek most olyan újdonságaink, amik mondjuk igényelnek modernebb gépeket, de nagyon nagy teljesítménnyel és nagyon gyorsan lehet velük dolgozni. Ugye ez is a fejlesztési irányoknak a fő alapelve, hogy minél hatékonyabban tudjunk dolgozni, minél gyorsabban, és minél kisebb költséggel, tehát a termelési költség csökkentésére irányulnak ezek a fejlesztések. Hogyha a saját termelésünket nézzük, tehát az itteni saját üzemünket, akkor itt talán amit ki tudnék emelni, ez sem az utóbbi egy-két évben indult el, de az, hogy mi nem csak az, hogy legyártjuk a szerszámot, tehát hogy nem csak simán megköszönjük a szerszámot, hanem vannak olyan apró finomságok, hogy a felületi érdességén, a felületén tudunk javítani, vagy az élet tudjuk kontrollálható mértékben lekerepíteni. Ezek az apró finomságok nagyon sokat tudnak hozzáadni egy szerszámnak a teljesítményéhez, amit azért nem az, tehát nagyon sokan meg tudják csinálni, de azért nem mindenki. Tehát, hogy szerintem az a felszereltség, amivel mi rendelkezünk, és azok a apróságok, amiket mi meg tudunk csinálni, és mérni is tudjuk, és ezáltal kontrollálni is tudjuk, talán az élekerekítés a legjobban kiemelhető, azt azért kevesen tudják megoldani a magyar piac.
Milyen visszajelzéseket kaptok az ügyfelektől? Tehát, ahogy említetted, itt nagyon gyakran olyan termékekről van szó, amelyekkel azért nagyon sokan foglalkoznak, de az ISCAR-nak a gyártmányai, az ISCAR-nak a termékei, azok nagyon jól megkülönböztetik magukat, és különleges helyet foglalnak el az ügyfeleknél. Milyen feedbacket kaptok ezekről az eszközökről, akár a furat megmunkálásról, akár ugye a Logic Week gyártósori eszközökről?
Többféleképpen meg tudom válaszolni a kérdést, vagy többféleképpen tudom megközelíteni a választ. Az egyik az, hogy az általánosságban azt lehet mondani, nekem az a tapasztalatom, hogyha valami jól működik, akkor arról nincs visszajelzés. Tehát, hogyha nem kapok visszajelzést, akkor jól működött minden. Valamivel probléma van, akkor szoktak, akkor viszont azonnal jönnek a partnerek. Ami talán a legjobban mérhető visszajelzés, az egy-egy termék vagy termékcsoportnak az eladási aránya, vagy az eladás növekedése, mert ha jó egy termék, és az elterjed a piacon, és egyre többen vásárolják, akkor növekszik dinamikusan az eladása, talán ez egy jól mérhető visszajelzés. Itt az említett fúrónak a növekedése az talán az egyik olyan termékcsalád, ami folyamatosan jelentősen nő nálunk. Illetve szoktunk néha ilyen kérdőíveket kérni visszajelzést konkrétan partnerektől, és ott is általában sokan érdeklődnek a fúrószerszám vagy a fúrás iránt, illetve ezt jó néhányan kiemelik, hogy ez érdekes, illetve van tapasztalatevelés, jól működik nála. Tehát ha az a kérdés, hogy milyen visszajelzést kapunk, akkor én azt mondhatom, hogy általában én úgy gondolom, hogy a magyar piacon jön az iszkár piacvezető, a megítélés az iszkárnak jó, tehát az a megítélés általában az iszkárról, hogy jó minőségű termékeket szállít, jó megoldásokat szállít, és bármilyen problémával tudnak fordulni arra, mi általában tudunk megoldást javasolni, és jó megoldást javaslunk rá. Nagyon jó a csapatunk, tehát ez köszönhető nyilván a kollégáimnak, hogy ez a megítélés az iszkárnak, meg hát nyilván azért van mögötte tartalom is, tehát hogy a szerszámaink is megfelelnek a piaci igényeknek.
Mekkora szerep jut a kutatásfejlesztésben és a szerszámgyártásban ezen belül jelenleg az intelligens gépeknek és a mesterséges intelligenciának?
A kutatásfejlesztésben, szerszámgyártásban szerintem annyira nem nagy. Tehát, hogyha csak a szerszámokra gondolunk kutatásfejlesztés terén, illetve szerszámgyártásra, akkor itt még annyira nem nagy. Mondjuk a termelésben, tehát a termelésben ott nagyon sok mindent használnak, de ott a kinti központi cég a széria gyártásban, ott az nagyon-nagyon automatizált. Tehát ott nagyon sok robottal dolgoznak, teljes üzemek működnek, teljes automatizáltsággal. Ha valami probléma lép föl, ott kvázi a mesterséges intelligenciával megpróbálják megoldani, és az emberi beavatkozás csak akkor jön el, hogyha ezt nem tudja. Ahol viszont sokkal jelentősebb a mesterséges intelligencia térnyerése, az a különböző alkalmazások. Azok az alkalmazások, amik a szerszámokat kiválasztják, ilyen saját szerszám kiválasztás segítő alkalmazások, a katalógusok, stb. Akár rendelési javaslatokat, tehát a webshopnál, hogyha valaki ezt nagyon használja, azt figyelve a felhasználásokat, rendelési javaslatokat tud csinálni. Akár a kollégáinknak tud olyan tanácsokat adni, hogyha olyan hírek érkeznek, hogy egy cégcsoport, például próbálok mondani, hogyha egy cégcsoport egy új gyárat vagy új terméket akar a magyar piacon előállítani, akkor rögtön figyelmezteti a kollégát, hogy figyelj, itt ezekre a szerszámcsaládokra szükség lehet. De ha rátérek erre a szerszám kiválasztásra, vagy szerszám tanácsadó rendszerére, a Syscap Tool Advisor, ITA vagy ITA nevű alkalmazásra, az is például dolgozik katalógus adatokból, hozzáfér a maga rendszer a egész világon keletkező tesztriportokhoz, gyakorlati tapasztalatokkal föl van töltve, és amikor egy konkrét problémára keresek én ezen keresztül megoldást, hogy egy adott szerszám technológiáját kell megmondjam, akkor ez a rendszer, ez az összes nagyon nagy adathalmazból fogja nekem leszűkíteni és kiválasztani a megfelelő megoldást, szerszámot, megfelelő paramétereket az adott géphez, munkadarabhoz, anyaghoz, amivel ez a legjobban működni fog, és általában az a tapasztalat, hogy ezek a megoldások, ezek a paraméterek, ez a javaslat, amit ez a rendszer kiad, az egy működő javaslat. Tehát lehet még rajta finomítani, de hogy nagyon nagy segítség ez a mi munkánkban, hogy ez elég konkrét javaslatot tud adni egy probléma megoldására.
Mire számít a személy szerint tapasztalataid alapján? Mennyire nő meg ebben az évtizedben az AI és az intelligens gépek jelentősége a szerszámgépiparban?
Hát szerintem az AI az nagyon nagy fejlődéssel fog keresztül menni. Szerintem nagyon nagy a jelentősége. Amikor ez elindult, akkor mondták, hogy ez komolyabban megváltoztathatja a teljes ipart, mint mondjuk a keréknek a feltalálása. Nagyon fontos a hozzáállás. Én szerintem itt nem konkurenciát kell az AI-ban látni, hanem egy eszközt, ami könnyebbé teszi az életünket, és gyorsabbá, jobb lehetőségeket ad nekünk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon, nagyon jelentős lesz. Egyre több helyen teret fog nyerni. Az a nagyon fontos, hogy jól alkalmazzuk, és jól tudjunk támaszkodni rá.
És mi a helyzet az iparág foglalkoztatásával kapcsolatban, ugyanígy a mesterséges intelligenciával összefüggésben? Tehát elveszi, vagy inkább átalakítja a munkát? Mennyire igazak az iménti állítások, hogyha mondjuk a foglalkoztatást nézzük, ezt az oldalt?
Én úgy gondolom, hogy ez inkább átalakítani fogja. Történelemben nagyon sok ilyen jelentős fejlődés volt, vagy talán nem ilyen mértékű, de nagyon sok jelentős fejlődés volt, amire mindenki attól félt, hogy majd ez elveszi a munkánkat, de ez, én úgy gondolom, hogy inkább átalakítja. Tehát, hogy az AI, én úgy gondolom, hogy magától nem fog működni. Tehát a mesterség és intelligenciát is megfelelő kérdést kell föltenni azt, hogy jó választ kapjunk. Azt meg kell tudni jól kezelni. És ahhoz meg kell ember. Tehát nyilván, hogyha egy teljesen korrekt szerződést meg fog írni mindenkinek az AI, akkor elvileg nem lesz szükség ügyvédekre, vagy hogyha mondjuk nézzük az orvosi ipar, nagyon jó diagnosztikát csinál az AI, de nem lehet kikerülni az orvost. Inkább segíti a munkájukat, mint az, hogy helyettesíti őket. Hát én úgy gondolom, hogy megváltoztatja a munkát, és nem pedig elveszi.
Hol tart jelenleg a világ szerszámgép és gépjármű ipara és ezen belül az iszkár fenntarthatósági célok elérésében újabb nagyon trendi téma, amivel mindenki foglalkozik, akár rövidtávú, akár 2050-es karbonsemlegességi célokról legyen szó, milyen fázisnál tartunk most?
Hát szerintem még nagyon az elején, tehát hogyha tényleg teljes karbonsemlegesek akarunk lenni, azért az nem egyszerű. Hát az nagyon nehéz. Én nem is tudom, hogy elérhető a teljes mértékben, de az iszkárnak nagyon fontos ez. Tehát ez a fenntarthatóság nagyon benne van az iparban, nagyon erős, egyre erősebb a követelmény minden oldalról, hogy ennek megfeleljen és foglalkozzanak a cégek. Itt az iszkár is foglalkozik vele nagyon erősen, és telepítettünk napelemeket a tetőre, próbáljuk a hulladék, azt a gazdálkodásunkat is úgy megoldani, hogy ez minél jobb legyen. Nagyon sok helyen, ahol lehet, próbálunk már hibrid elektromos autókat használni. Tehát próbálunk mi is tenni annak érdekében, hogy a úgymond karbon lábnyomunk, vagy a környezeti lábnyomunk minél kisebb legyen. Ugyanígy a dolgozói környezetre figyelünk, a üzemre, az irodára, hogy normális munkakörülményeket, munkafeltételeket tudjunk teremteni, hogy jól érezzék magukat a kollégáink. Tehát a fenntarthatóságnak próbáljuk minden pontját fejleszteni. A másik oldal az meg, hogy olyan szerszámokat próbálunk gyártani, aminek az összteljesítmény igénye, vagy energiaigénye kisebb, ami nem egyszerű, mert hogy valahogy azért azt a forgácsot le kell választani, és annak mindenképpen lesz egyfajta energiaigénye, tehát hogy meghazudtolni a fizika törvényeit nem lehet, de most már foglalkozunk olyannal is, hogy mérjük egy-egy szerszámnak az energiafelvételét, és próbálunk olyan fejlesztéseket is létrehozni, amik által egy-egy gép energia felhasználása kisebb lesz, ezáltal csökkentve az adott megmunkálásnak, vagy adott gyártásnak az energiaigényét, ezáltal a lábnyomát, tehát a környezetvédelmi lábnyomát. Tehát ilyen fejlesztések is vannak. A gépjárműipar is volál. Ugye volt egy nagy hulláma annak az elektromos autózásnak. Én úgy gondolom, hogy bizonyos területen van létjogosultsága, bizonyos területen nincsen. Nem tudom, hogy ez az irány, mert elvileg a környezetvédelmi lábnyom egy elektromos autónak jelen pillanatban még nagyobb, mint a robbanomotoros autónak, amennyire én tudom. De hát mindenképpen, tehát az egyértelmű, hogy mindenképpen valamit csinálni kell. Én úgy gondolom, hogy azért ez még nagyon az elején járunk el.
Viszont engedd meg, hogy így a vége felé közeledve mindenképpen tervekre is rákérdezzek, akár fenntarthatósági, akár elektrifikációs szempontból, hogy milyen olyan utakat látsz, amelyek már nyílnak, amelyek a következő egy-két évben nyílnak, meg egyrészt a gépjárműipar, a szerszámgépipar, és ezen belül az iszkár számára milyen további intézkedéseket lehet tenni fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás, elektrifikáció szempontjából, amelyek neked szimpatikus útvonalak jövőbe mutató lehetőségek.
Hát én úgy gondolom, hogy az elektromos átállás az nagyon nagy lendülettel indult el, nagyon visszaesett, és én szerintem ez nem vagyok biztos benne, hogy ez lesz az irány. Tehát ez most nagyon-nagyon lecsökkent, tehát akkugyárakat is zártak be. Nagyon sok elektromos autógyártó cég termelése jelentősen visszaesett. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ez nem biztos, hogy minden területen van ennek létjogosultsága. Tehát az, hogy itt a munkába járásra, a városba bejárásra elektromos autót használjuk, de azt szerintem teljesen jó, de mondjuk ha csak a mi cégünket néztük, hogy az üzletkötőink, akik naponta több száz kilométert mennek, ők megoldják elektromos autóval ezt, azért az nehezen megoldott. Pláne, hogyha nem tudja tölteni éjszaka, tehát nem mondjuk olyan helyen lakik, ahol éjszaka föl tudja teljesen tölteni a kocsit, tehát hogy az nem életszerű. Tehát másfajta hajtás megoldásnak, vagy motor megoldásnak látom én az irányát. Az egyik irány például hidrogén hajtás, amiben nagyon sok cég fejleszt. Van olyan cég, aki már ugye kidobta a hidrogén hajtású kocsiját. Tehát az másfajta alternatív hajtásnak látom én a másfajta alternatív hajtásban látom én a megoldást a jövőben a kisebb környezetszennyezés elérésének az érdekében. Ugye a fenntarthatósággal kapcsolatban ugye továbbra is az, hogy minél jobb hányan tudjuk mi az energiáinknak megújuló energiából fedezni, azok a különböző kenőanyagok, hűtőanyagok, amiket használunk, azok minél környezetbarátabbak legyenek. A hulladék mennyiséget próbáljuk csökkenteni. A energia hulladékot úgymond, tehát hogyha mondjuk egy kompresszor hőt termel, annak a hőtermelését mi vissza tudjuk nyerni, és azt hűtésre tudjuk használni. Télen olyan eszközöket használjuk, amiknek kisebb az energiaigénye, tehát modernizáljuk a gépeinket újabb fejlesztésű gépekre. Tehát hogy ez az az irány, ami az ISCAR-nál azért működik is, és ezt szeretnénk mi is itt lokálisan fejlődni, ebben az irányba szeretnénk mi is fejlődni, hogy minél jobb legyen az energiahatékonyságunk, szeretni különböző rendszereket bevezetni, oktatásokat tartani, tudatosítást kollégáknak, hogy ez minél jobban működjön, és minél hatékonyabb.
Az ISCAR Hungary Kft. Példája jól mutatja, hogyan tud egy kisebb piaci szereplő is kiemelkedő teljesítményt nyújtani a globális szintéren. Erről az útról árult el többet Kertai Krisztián, akinek köszönjük szépen a részvételt. Reméljük tetszett az epizód. Ha igen, iratkozz fel, hallgass a New Tech Talkot Apple és Google Podcast-en, illetve Spotify-on és Deezer-en.